Az első kérdésem az, de jegyzetet lehetőleg ne nagyon nézzétek, hogy szerintetek mi a legfontosabb információ egy emberről? Tehát ha az a feladatod, hogy minél mélyebben megismerj engem, de ha csak egyetlen kérdést tehetnél fel rólam, viszont ez a kérdés bármilyen mélyre elmehet, és én megígérem nektek, hogy tudti biztos, hogy őszintén fogok válaszolni nektek, akkor mit kérdeznél annak érdekében, hogy minél mélyebben megismerj engem? Mit gondolok magamról? Igen. Nem rossz kérdés. Aztán? Mit gondolok a világról? És mit gondolok Istenről? Igen, ezek a legjobb kérdések, de a legjobbak között is a legjobb az, hogy mit gondolok Istenről. Úgyhogy ezért egy csoki. Fogom osztogatni a csokikat. Így ide be tározunk. Jó. Tehát a legfontosabb információ egy emberről az, hogy mit gondol, amikor Istenről gondolkozik. Tehát nem az a legfontosabb információ, hogy ki vagy, hogy milyen gazdag vagy, hogy milyen okos vagy, hogy milyennek az anyagi körülményeid, vagy hogy mennyi iskolát jártál már ki, vagy hogy nézel ki, vagy milyen tulajdonságaid vannak. A legfontosabb dolog az, hogy legbelül mélyen. Mit gondolsz Istenről? Nem is az a legfontosabb információ, hogy mit tanítottak neked Istenről. Mert hogy egyáltalán nem biztos, hogy ugyanezt gondolod is Istenről, mint amit tanítottak neked. Sőt, sok esetben, az igazat megvalva, ez szöges ellentétben áll, amit tanítottak nekünk Istenről, azzal, amit gondolunk valójában, akár kimondatlanul is róla. A valóságos istenképünk, a hagyományos vallásos elgondolás bárgyúsága alá temetve hever, és csak értelmes és erőteljes kutatásra van szükségünk ahhoz, hogy mielőtt a földből kiásnánk és feltárnánk, hogy mi is ez az istenkép. Csak egy fájdalmas önvizsgálat megpróbáltatása után jövünk rá arra, hogy tulajdonképpen legbelül valójában mit is hiszünk Istenről. És az, amit Istenről gondolsz, az elárulja, hogy legbelül ki vagy, hogy hogyan viszonyulsz az élethez, hogyan viszonyulsz önmagadhoz, hogyan viszonyulsz a világhoz. Mik azok, amik motiválnak tégedet, és milyenné válik, illetve milyenné vált a jellemed. Még egy Tozer idézet. Semmi sem facsarja ki, torzítja el jobban a lelket, mint az Istenről alkotott, alacsony szintű, méltatlan elképzelés. És itt megint hangsúlyoznám, hogy nem a tanult, a gyerekkorban tanított istenképről van szó, hanem arról, amit valójában gondolok belül Istenről. Tehát Istennek a helyes, igaz megértése, felfogása döntő fontosságú az életünkben. A legmélyebb, a minket leginkább meghatározó kérdés, hogy mit gondolunk Istenről, számunkra a legfontosabb kérdés. Itt van még egy ige, a Kolossé 1.16, a sajtóhiba az a 3.16, ez bocsánat, érte? 1.16, de a jegyzetben jól van. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és ránézve teremtetett. Az angol bibliák úgy fordítják, hogy minden általa és az ő számára teremtetett. Tehát, ha csak azt, amit kiemeltem, azt nézzük ebből az igéből, mert egyébként nagyon sok mindent mond számunkra ez az ige. Ha csak azt nézzük meg, amit kiemeltem, akkor ez azt jelenti, hogy te azért vagy. Az a te életed értelme, az a te életed rendeltetése, hogy Istennel kapcsolatban legyél. A te életed egy válasz, egy reakció, egy válasz Istennek a lényére. És ha rossz elképzelések vannak a fejedben Istenről, akkor lehetséges, hogy az egész életed egy rossz válasz lesz Isten lényére. Egy buta példát hadd mondjak. mondjuk minden reggel veszek kiflit a feleségemnek, és félbevágom a kiflit. Egyébként ez nem igaz, ez egy science fiction kategória. De ezért a példa kedvére. Jól hangzó példa. Tehát veszek egy kiflit a feleségemnek, félbevágom, és akkor szépen megvajazom. És 30 éven át így élünk, hogy minden reggel oda teszem elé, kis szalvétával is így összehajtogatom, valahogy szépen összehajtom a szalvétát, és akkor oda teszem a kiflit félbevágva, megvajazva. És aztán 30 év házasság után van egy őszinte beszélgetésünk, amiben kiderül, hogy utálja, hogyha félbevágom és megvajazom a kiflit. Ő úgy szereti, hogy a sarkát úgy egészben, meg aztán egészben esetleg tejbe mártogatva, vagy mit tudom én, de nem így szereti. Tehát ő amúgy is utálja vajat, ki nem állhatja. Milyen szörnyű élmény, nem ezzel szembesülni? Hogy hoppá, hát 30 éven át mit csináltam? Miért törtem magam? Na most körülbelül ilyen élmény lehet az, hogy a te fejedben, a szívedben mélyen van egy Isten kép, és az alapján éled az életedet, az alapján hozod a döntéseidet, és az alapján viszonyulsz hozzá, és 30-40 év után kiderül, hogy a valóságos Isten egészen más. Ott van ugye Pál apostolnak a példája, aki nagyon buzgó volt, és aki azt gondolta, hogy Isten a zsidók istene, a kiválasztott nép istene, és hogy a törvény az, ami a legfontosabb, hogy a törvényt betartsák. És akkor felemelkedett egy szekta, valami Jézust követtek, és azt hirdették, hogy Jézus az Isten. Micsoda szörnyű Isten káromlás. Gyerünk összefogdasni a keresztényeket, irány Damaszkuszba is, és a damaszkuszi úton találkozik Jézussal. Ki vagy te, Uram? Én vagyok Jézus, akit te kergetsz. Hát ennél nagyobb összetöretés nem igazán volt még ember életében talán. Borzasztó volt, hogy ő buzgón követte Istent, szerette Istent, de nem azt az Istent, aki a valódi Isten. És ott találkozott először a valódi Istennel, és 3 napig vak volt, és csak gondolkodott, és át kellett értékelnie mindent a fejében és a szívében. Nézzük akkor, hogy milyen rossz válaszok, milyen hamis istenképek vannak a kívülállókban. Kiket értek kívülállók alatt? Mondjuk, akik nincsenek itt bent, de nem, ennyire nem egyszerű azért a dolog. Azokat értem kívülállók alatt, akik nem újjászületett emberek, akik nem járnak templomba, hanem, vagy lehet, hogy járnak templomba, de nem újjászületett emberek. Nézzük akkor, hogy milyen istenképeik vannak. Hát az első a nem létező Isten. Isten létének a tagadása is egy istenkép, ami meghatároz engem. Bármilyen furcsa, lehet, hogy furcsa ez, amit most így mondok, de az, hogy tagadom Istent, nem létezik Isten, nem létezik Isten, ez is egy olyan istenkép, ami meghatároz engem. Mert ez azt jelenti, hogy én egy véletlenszerűen kialakult világba, véletlenszerű időpontban, véletlenszerűen kialakult sejkombináció vagyok. Nincs semmiféle felső erő, ami értelmet, célt adna az életemnek, ami felettem állna. Élem az életem, amit az agyamban, meg a szervezetemben levő kémiai folyamatok ezt megengedik. Aztán, amikor kémiai reakciók vannak, akkor kész, meghaltam, megsemmisülök. Aztán a következő istenkép, ez a meghatározhatatlan szubstancia, lényeg. Tehát miről van szó? Kicsoda Isten? Egy távoli, ködös, meghatározhatatlan, személytelen, titokzatos erő, energia, fény, aura, mit tudom én még mi. Mindenben megtalálható, ott van a szelleme a fűben, a fában, a kőben, mindenben. Persze lehet, hogy csak speciális felszentelt tárgyakban, faragott szobrokban, kövekben, vagy csak bizonyos helyen. De az a lényeg, hogy csak hinnem kell benne, és akkor én is erőt, energiát kapok tőle, az aurámat megerősíti, vagy megvilágosít, vagy mit tudom én, hogy még milyen technikák vannak erre. Hiszel Istenben? Persze, hogy hiszek. Na és kicsoda Isten? Ó, hát nem is tudom, hát egy titokzatos erő, amik néha körülvesz, néha segít. Az a fontos, hogy hiszek benne. Ugye hát nem kell magyarázni, hogy milyen Isten képez. Aztán a következő Isten kép az, amikor ő egy távoli személy. Igen, készséggel elfogadom, hogy valamikor Isten teremtette a világot, de azóta magára hagyta, és nem törődik vele. Hát ebből logikusan következik, hogy velem sem törődik. Bármit kérek tőle, nem hallgat meg. Értelmetlen megszólítani, eszembe sem jut, hogy kérjek tőle bármit is, hiszen távol van. Semmiben sem számíthatok rá, nekem kell helytállnom, nekem kell megoldanom az életem nehézségeit. Aztán van a következő Isten, az én Isten. Magam számára én vagyok az Isten. Én vagyok az, aki gondoskodom magamról. Én vagyok az, aki értékelem magamat. Én vagyok az, aki szeretem magamat. Én vagyok az, aki mindent megteremtek a magam számára, ami kell, amire szükségem van. Én vagyok az, aki biztonságot teremtek magam számára, aki elég erős, hatalmas és bölcs vagyok ahhoz, hogy mindenkitől függetlenül mindezt megvalósítsam, hogy kiteljesítsem a saját életemet. Aztán van a következő Isten, a megbízható és sokoldalú szolgáltató. Akire mindig számíthatok, aki mindig a segítségemre siet, aki mindig jó tanácsokat ad, mindig jó információkkal lát el, de nem szól bele az életembe, nem akar megváltoztatni engem, nem kellemetlenkedik, csak akkor van jelen az életemben, hogyha például megnyomok egy gombot és hívom őt. Ez olyan, mint Aladdinnak a szelleme. Emlékeztek rá, jól megdörzsölt a palackot, és akkor itt vagyok, kedves gazdám, mit akarsz? Igaz, hogy csak 3 lehetősége volt, ugye, ha jól emlékszem. Már régen olvastam. Vagy olyan, mint a GPS. Ugye, hogy megmondja, hogy hát most 200 méter múlva fordulj jobbra, ó, hát tovább mentél, nem baj, útvonal tervezés újra, akkor most erre menjél, de az a lényeg, hogy segít, információval lát el. Vagy olyan, mint Artu a csillagok háborújából, ugyanez. Ugye a másik robot ez kellemetlenkedett, de az Artu, az jó volt. Tehát megnyomok egy gombot, egy elektronikus készüléken, bármin, okostelefonon, akármin, és akkor megjön a hang. Szia, Lacikám, mennyire örülök, hogy ismét a rendelkezésedre állhatok. Miben lehetek a segítségedre, mondjad. És akkor én mondom a hosszú kívánságlistát, hogy jó lenne ez, meg az, meg amaz, meg most ez a problémám. Oké, és akkor köszi, viszlát, majd ha szükségem lesz rád, akkor újra hívlak, újra megnyomom a gombot. Addig megfelejtsük el egymást. A következő Isten a jóságos nagypapa. Őszhajú, hosszú szakállal, már kissé szenilis ugyan, a kora miatt már nem tudja olyan élesen felfogni, érzékelni a valóságot, már egy kicsit tehetetlen, már egy kicsit gyenge, már nincs a képességei birtokában teljes mértékben, mert megöregedett, megfáradt. De azért alapvetően egy szelíd, kedves nagypapa, van mindig csoki, cukorka nála a gyerekek számára. Ugye, tehát nincs semmi probléma vele. Soha nem emeli fel a hangját. Mindig nyugodt. Tehát egy alapvetően nagyon, nagyon kedves személyiség. És nagy békében lehet élni vele. Nem bántjuk egymást. És még van egy fantasztikus tulajdonsága. Mindig, mindent azonnal megbocsát. Ha valami gonoszságot követek el, semmi probléma. Hát megsimogatja a buksimat, és automatikusan megbocsát. Semmi nem terheli a lelkiismeretemet. Ha egy szóban akarom összefoglalni, ő a jó istenke. Nézzük, hogy a bennfentesekben milyen rossz válaszok, hamis istenképek létezhetnek. Ugye ezek a hamis képek, istenképek azok, amik azért sokkal mélyebben érinthetnek minket, hiszen mi vagyunk a bennfentesek, úgyhogy itt egy kicsit részletesebben fogom tárgyalni ezeket a képeket. De nem törekszem a teljességre, csak egy pár tipikus példát ismertetek. Oké, az első, Igen. Az elvárásokat támasztó Isten. Most felolvasok nektek egy levelet. Ez egy újjászületett hívőnek a kétségbe esett segélykiáltása. Már újjászülettem, már benfentes vagyok, de van egy nagy problémám. Azt látom, hogy az új szövetség tele van brutális, betarthatatlan parancsokkal, amelyeket egyszerűen én képtelen vagyok teljesíteni. Konkrétan olyanokra gondolok, mint például, legyetek tökéletesek, miként a ti mennyei atyátok tökéletes. Ugye milyen durva? Tehát, most próbálok empátiát gerjeszteni bennetek. Vagy a következő, mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok, mindenért hálát adjatok. Hát kinek sikerült ez eddig? Oké, nem, költői kérdés, nem kell rá válaszolni. Jó, már még próbálkozom. Legyetek tehát Isten követői, az eredeti szövegben az van, hogy utánzói, mint szeretett gyermekei. Ez mintha valami isteni viccnek tűnne, hát ezt nem gondolhatja Isten komolyan, hogy én beszéljek úgy, mint Isten, gondolkodjak úgy, mint Isten, járjak úgy, mint Isten. Hát ez valami vicc. Vagy a negyedik az talán egy kicsit szelidebb. Változzatok el értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata. Ez egyébként engem nagyon sokáig bosszantott. Olyan könnyen odavágja Pál, hogy változzatok el értelmetek megújulásával. Na de bocsi Pál, de ezt hogyan kell? Hogyan csináljam ezt az egészet? Szóval a helyzet az kritikus. Mert ez csak a jéghegy csúcsa. Míg rengeteg betarthatatlan parancsot tudnék felsorolni, azt már nem ismerem említeni, hogy már rég le kellett volna vágni a kezem, és ki kellett volna nyomni a szemem, ha igazán komolyan vettem volna Jézus szavait. Hát nem látja Isten, hogy az ő elvárásai teljesíthetetlenek? Én ebben nem sokára beleroppanok. SOS, hát segítsetek, valaki segítsen rajtam. Ugye a hamis istenkép miatt eleve kudarcra ítélt kereszténységet kezdünk élni. Istennek csak egyetlen elvárása van. Bár itt úgy tűnik, hogy rengeteg teljesíthetetlen elvárása van, de Istennek valójában csak egyetlen elvárása van felénk, és ez is a mi érdekünk szolgálatába van állítva. Az elvárást így fogalmazhatjuk meg. Ismerd el, hogy nélküle nem tudsz keresztény életet élni. Ugye pontosan erről szól a szőlőtő példázat. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok én bennem. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Aki én bennem marad, és én ő benne, azt terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni. Istent nem az dicsőíti, amit mi teszünk érte, tőle függetlenül, hanem amit ő tesz bennünk, és rajtunk keresztül. Nem neked kell Istentől függetlenül megfelelni az ő elvárásainak, hanem ő az, aki kiformálja benned az ő egyszülött fiát. Ez az ő munkája, nem a tied. Aztán jön a következő Isten, a precíz könyvelő. Jön egy játék, bocsánat. Most rosszul nyomogattam. Tehát jön egy játék. Az a lényeg, hogy van a mennyben mindannyiótoknak egy bankszámlája, ami hitelszámla is. Tehát adósságot is létrehozhattok rajta. Ezen a számlán viszont egy speciális pénz van, úgy hívjuk, hogy mennyei talentum. A Huff mintájára, ez met, jó? Huff mintájára met, mennyei talentum. Ez a mennyei talentum a földön elkövetett összes cselekedetem értékét méri. Világos, hogyha valami rossz fát tettél a tűzre, akkor egy negatív előjel jön elé, és ha valami jó fát tettél a tűzre, igen, azaz terhelés és jóváírás. Tehát mínusz plusz, oké? Figyeljetek, mert össze kell számolnotok, hogy mennyi mennyei talentumotok van, jó? Jön az első. Ja, pont fordítva. Itt vagy az alkalmon, vagy nem vagy itt? Ki ez, aki nincs itt ezen az alkalmon? Ha mindenki itt van, akkor rögtön plusz 100 talentummal indultak. Plusz 100 mennyei talentummal. Oké. De jön a következő, az már azért húzósabb lesz. Feszülten figyelsz, vagy agyon unod magad. Plusz-minusz 200 talentum. Remélem, hogy sokan tartanak 300-nál. De jön a következő. Időben érkeztél, vagy pedig késtél, és most szigorú vagyok, a 18:01 az már késésnek számít. Plusz-minusz 300 mennyei talentum. Van, aki lenullázta magát? Sorry. De igen, na, szuper. Igen, mert egyébként még köztes értékeket is adhattok, de számoljatok. Jön a következő. Ma külön imádkoztál ezért az alkalomért. Hú. Tényleg. A Dani biztos, hogy imádkozott. Sok tanú van rá. Vagy nem imádkoztál egyáltalán ezért az alkalomért. Na hát ez plusz-minusz 4 mennyei talentum. És akkor jön a következő. Ma reggel olvastad a Szentírást. Vagy nem olvastad a Szentírást. Plusz-minusz 500 mennyei talentum. Tehát ha olvastad plusz 500, tehát akkor jóváírás van. Ha nem olvastad, akkor terheld meg ezt a mennyei számlát 500 talentummal. Tehát ez egy kivonás. És jön az utolsó. Mindent vagy semmit. Vajon mi lehet az? Na, aki ezt kitalálja, az külön kap egy csokit. Mi lehet az utolsó? Nem. Na, jó, nem fogjátok kitalálni, szerintem. Elkészítetted-e a házi feladatot? Na, mennyi? Mondtam, hogy mindent vagy semmit. Ez az, a számolás, ez nagyon jó. 1500. Plusz-minusz 1500 mennyei talentum. Na most, az a kérdésem, hogy ki van pluszban? Igen? 1, 2, 3, 4, szuper. Természetesen, aki a házit nem csinálta meg, az maximum nullába lehet. Na nézzük, plusz. Ki volt még pluszban? Na most te is jó. Na de nem a háziért kapjátok, a pluszért. Hopp, majdnem megszökött. Hú, de sokan vagytok pluszban. Na most... De van, hogy készültem. Na most azt azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez egy hamis istenkép. Isten nem ilyen. Tehát a csokinak örülhettek. Nem, most... Na, van még valaki pluszban? Tessék? Jó, a végén fogjuk korrigálni. De most még a hamis istenképekről beszélünk. Oké, menjünk tovább. Na most az az érdekes még, hogy telnek a napok, ugye minden nap vagy plusz, vagy mínusz, telnek a napok, és eljön az utolsó napod, és utána meghalsz. És kiderül, hogy a végén, a számládon van, írd és mondd, 2 darab mennyei talentum. De plusz-ban. Hú, határeset, még éppen besúrantam a mennybe. Nem sokan múlott, tényleg. De képzeld el, hogyha meghalsz, és az egyenleged -3 mennyei talentum. És akkor azt mondja neked Péter, aki ott az ajtónál, ez az egész nem igaz, persze, azért mondom. Péter az ajtónál azt mondja neked, hogy látod, ha az utolsó napodat nem szúrtad volna el így, akkor most a mennybe hívnálak, de így sajnapokkal vár rád. Ugye, milyen idegesítő, hogy menet közben nem tudod lekérdezni az egyenlegedet, mert hogy ez ilyen. Fogalmat sincs arról, hogy mikortól kell Istennek tetsző jó cselekedetekkel vezekelni, gyűjteni a pluszokat, ledolgozni a mennyei adósságot. Itt csak az érzéseidre hagyatkozhatsz, amelyek persze bizonytalanok ebben a tekintetben is, de hát nincs más választás. És akkor elkezdesz folyamatosan, amennyire tőled telik, valamit vezekelni, valahogy ledolgozni a mennyei adósságodat, amit érzel, hogy körülbelül ez lehet a mennyei adósságom. Persze az izgalom, az aggodalom a végeredmény miatt egész életedben megmarad. Egész életedben tördelheted a kezedet, hogy hú, most bekerülök vagy nem, becsusszanok éppen a mennybe vagy nem. Sohasem érezheted magad biztonságban. Nézzük a következő. Ja, erre. A következő Isten a szigorú ítélőbíró. Nagyon hasonlít a precíz könyvelőre, de megmutatom a különbséget. Ugye baromi kellemetlen, azért, mert ő a pozitívumokat természetesnek veszi, elemi kötelességünknek tartja. Hát természetes, hogy itt vagy az alkalmon, és hogy feszülten figyelsz, és hogy időben érkeztél, és hogy imádkoztál az alkalomért, és természetes, hogy olvastad a Szentírást, elkészítetted a házi feladatot is. Ezek mind az elemi kötelességet. Hát ne várj érte jutalmat, viszont ha nem, jaj neked akkor. A szigorú ítélőbírónak a jelszavai a tűz, a pokol, a kárhoztatás. Az egész életem egy rettegés attól a szituációtól, hogy egy napon meghalok, és utána ez elé a szigorú ítélőbíró elé kerülök, és tudom, hogy semmi esélyem sincs. És ez egész életemre rányomja a bélyegét. A csüggedés, a szomorúság, a kilátástalanság, a depresszió, egy nagyon görcsös megfelelési kényszer, persze reménytelenséggel párosítva. És akkor elképzelhetjük a párbeszédet a végén, a mennyben, illetve az ítélet helyén. Itt van a lista negatív cselekedeteidről, sorolom, nagyon hosszú, már hallgatni se bírod. Tudod, mi vagy? Egy nagy B. B, mint bűnös. Pokorra, tűzre, kárhozatra veled. Viszlát. Illetve nem viszlát. Oké, következő Isten. Korlátozottan bűnbocsátó Isten. Mutatok egy tartályt. Ez a bűneink tartálya. Ugye vannak felül a nem annyira nagy bűnök, mert ha megvallom őket, akkor Isten megbocsátja azokat. És vannak alul a mélyben az annyira nagy bűnök, hogy úgy gondolom, hogy ezeket már Isten sem bocsátja meg. Hol van a határ? Mindannyiunkban van egy erkölcsi mérce, és éppen ahol a mi erkölcsi mércénk van, ott a határ. Tehát amit én nem tudok magamnak megbocsájtani, arról úgy gondolkodom, hogy na ez az, amit Isten sem tud nekem megbocsájtani. Miért? Mert hát ha én nem tudok ennyire jó magamhoz lenni, akkor biztos, hogy Isten sem ennyire jó hozzám. Abból indulok ki, hogy én milyen vagyok. Ez a hamis Isten kép benne. Na most nézzük meg, hogy mi a válasza erre Istennek. Az, hogy ez nem igaz. Lehet, hogy ez az Isten nem bocsátja meg, mármint a korlátozottan bűnbocsátó Isten. Na de az a kérdésem, hogy hol van ez az Isten? Hol van ez az Isten? Megmutatom. Itt. Az agyadban. De harc van az agyadban, a régi bevésett meggyőződések, például az ilyen istenkép, és az atyától kapott üzenetek között. Mert hogy a valódi Isten nem ilyen. A valódi Istennek mik az üzenetei ebben a témában? Az, hogyha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Vagy az, hogy ő megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Vagy az, hogy amilyen messze van a napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el vétkeinket. Bármilyen nagy bűnt követsz el, ezek a mondatok igazak. Bármennyiszer követed el ezt az általad óriásinak vélt bűnt, ezek a mondatok igazak. Nincs a világon olyan nagy bűn, amit Isten ne tudna megbocsájtani. Az ő kegyelme minden vétkedre elég a megbocsátáshoz, de nem csak a megbocsátáshoz, hanem a teljes megtisztításhoz is. Ha bűnként vallod meg Isten előtt a bűnödet, akkor ő megtisztít téged, kiveszi a gonoszságot a szívedből. A bűnvallás egész egyszerűen azt jelenti, hogy mennyei atyádnak kimondva elismered, hogy amit tettél, az nem volt méltó Isten gyermekéhez. Az bűn volt, mert ez a bűnnek a lényege, hogy nem volt méltó Isten gyermekéhez, mert elfordított téged az identitásodtól, az általa kijelölt eredeti céltól. Tehát bűn volt. Ugye Isten nagy emberei sokszor óriási bűnökben estek el. Ugye Ábrahám eladta a feleségét, Dávid megölette egyik legjobb katonáját azért, mert előtte a feleségével paráználkodott, stb. Sorolhatnám, de mégis Isten helyreállította őket. És Isten téged is helyreállít annyiszor, ahányszor csak akarod, ha a bűnt bűnnek vallod. Tehát hazugság az, hogy számodra már nincs bocsánat. Ne hidd el, hogy olyan súlyos bűnt követtél el, hogy emiatt elveszítetted a pozíciódat az atyánál. Ne hidd el, hogy már emiatt nem vagy Isten gyermeke. Ez hazugság, mert Isten bármilyen bűnödből helyre tud, és helyre akar állítani. Mint ahogy itt látjuk, erről van szó. Nincs a tartálynak olyan része, ahol olyan bűnök lennének, amit már nem lehet megbocsájtani. Oké, nézzük a következő istenképet. A rabságban tartható Isten. Ezt egy kicsit meg kell magyaráznom. Több válfaja is van. Van egyszer a helyhez kötött Isten. Psszt, ez itt Isten háza. Itt nem szabad, sőt, kifejezetten tilos hangoskodni. Majd mindjárt leszúrjuk az énekkart is. Tehát ez itt Isten háza. Itt találkozol Istennel. Itt jelenti ki számodra az akaratát. Hogyha hazamész, akkor a világba mész haza. Majd gyere vissza, mert itt fogsz találkozni Istennel. Otthon nincs esélyed rá, itt van Isten háza. Ez a helyhez kötött Isten. Itt tudsz feltöltődni csak. Aztán van a következő Isten, a személyhez kötött Isten. Hát ha meg akarod tudni Isten akaratát, akkor menj XY-hoz, ő az ügyeletes guru. Részesítsd őt nagyfokú tiszteletben, mert ha jól belegondolsz, akkor amikor vele beszélsz, akkor tulajdonképpen Istennel beszélsz. Isten őt használja médiumként ahhoz, hogy kijelentse számodra az akaratát vagy a tanácsát. A szájának minden mozdulata voltak éppen Isten szájának a mozdulata. Ugye egy kicsit kikarikírozom, de van, amikor ilyen médiumokat használunk. Személyhez kötött az Isten. Én magam nem tudok vele kapcsolatba lépni, csak ezen a személyen keresztül, vagy személyeken keresztül. Aztán van a csoporthoz kötött Isten. Csak akkor fogsz Istennel találkozni, ha hozzánk csatlakozol. Tudod, a többiek valójában hibás, defektes keresztények, és ami a legjobban bizonyítja ezt, az, hogy még nem is látják a saját defektjüket. Hát ez egyértelmű, hogy itt van áldás csak, nem? Tehát máshol sehol semmi. Hát nézzetek körül. Hát itt van Isten. Csak hozzánk kötődik Isten, nem a többiekhez. Oké, és van még a gondolkodásmódhoz kötött Isten. Nem értesz egyet a diszpenzacionalizmussal? Hát ez az, és azt se tudod, mi az? Én most nem káromkodok neked. És még ráadásul amillenista is vagy. Hú, de súlyos. És nem értesz egyet a mi eszkatológiai látásunkkal? Hát akkor neked nincs is semmi közöd Istenhez. Benned nem Krisztus értelme van, a Szentlélek még nem világosította meg az elmédet, mert ha megvilágosította volna, ha benned Krisztus értelme lenne, akkor ugyanúgy gondolkoznál, mint ahogy mi gondolkozunk. De ne aggódj, járjál hozzánk, és mi majd átformáljuk a gondolkodásodat, úgyhogy majd itt újjászületsz. Oké. A lényeg az, hogy a valódi Istent nem tudjuk hozzákötni semmihez, nem tudjuk kisajátítani, nem tudjuk birtokolni, nem tudjuk irányítani, kontrollálni, manipulálni. Jön a következő Isten, az érdemszerzőket jutalmazó Isten. Megint egy kis játék, kis gondolatjáték. Képzeld el magad egy olyan helyzetben, egy olyan időszakban, amikor nagyon hűséges vagy az Úrhoz, minden reggel sokat olvasod a Bibliát, sokat imádkozol, majdnem megvalósítod a szüntelen imádkozzatok parancsot, a mindennapokban sokat szolgálsz, és tele van a szíved ez ő gondolataival. El tudod képzelni? Ez a science fiction, igen. De ez 10 000 mennyei talentum per nap, úgyhogy most lehet gyűjteni. Oké. Váltsunk. Elképzeltétek? Science fiction, el lehet képzelni. Most ereszétek szabadon a fantáziátokat. Bátran. Akkor most jön a váltás. Most képzeld el magad egy olyan helyzetben, időszakban, amikor hűtlen vagy, amikor már jó ideje előszevetted a Bibliádat, már 5 centi rajta a por, a szolgálatot hírből sem ismered, tele van a szíved keserűséggel és Istent vádló gondolatokkal. El tudod képzelni? Költői kérdés. De mindesetre, ha a precíz könyvelő Istennel találkozunk, akkor ez -10 000 mennyei talentum per nap. Úgyhogy valahogyan ki kell szabadulni ebből. Oké. Okay. Ja, ez nem az. Na most azt tudod, hogy az Úr szeret téged, függetlenül attól, hogy milyen állapotban vagy. Benfentesként ezt megtanultad, ezt remélem. De melyik esetben szeret jobban? Ez a nagy kérdés. Melyik esetben szeret jobban? Áj, de képzett vagy. Oké. Okay. Csak szeretett, csak itt. Oké, okay, a szünetben jelentkező. Világos, hogy az első esetben, hiszen az Úrnak az a kedves, ha közel vagyunk hozzá. Ugye? Na, ez egy újjászületett érdemszerzőnek a válasza. Nem. Nem, nem és nem. Mert Isten egyformán szeret minket, függetlenül az állapotunktól. Na, de nem tudom, hogy bennetek, látva ezt a szituációt, mert hasonló szituációt biztos láttatok magatok körül, meg szeretjük összehasonlítani magunkat másokkal, hogy nem merül-e fel az, hogy hát felháborodom, hangot adok az értetlenségemnek, hogy hát Uram, mi az értelme annak, hogy minden reggel felkelek, sanyargatom magam a Biblia olvasással, az imádkozással, a szolgálattal, a melletted való kitartással, és nézd meg Gipsz Jakabot, aki hűtlen, semmiről sem akar lemondani, érted? A gyülekezetnek csak terhére van. És hogy te ugyanúgy szereted őt, mint engem? Miért van ez így? Hát itt valami nem stimmel akkor, ugye? Valami nagyon nem stimmel. Mert ez az igazság, hogyha nagyon hűséges vagy az Úrhoz, akkor Isten nagyon szeret téged. Ha pedig hűtlen vagy hozzá, akkor is Isten nagyon szeret téged. És akkor miért van ez? Miért van ez? Hát, ugye ez megint egy idézet a tékozló fiú bátyjától, szabadon. Vagy legalábbis ettől a típustól. Miért van ez? Hát egyrészt azért, mert a szeretet, Isten szeretete nem jutalom az érdemért. Annyira mélyen bennünk van ez az érdemszerző gondolkodás, és Istent is így látjuk. Hát Uram, hát én szolgálok neked, hát egy picivel csak jobban szeretsz. Persze, hogy a Gipsz Jakabért is meghalt Jézus. Na de hát azért van különbség közöttünk, nem? Hát ez biztos realizálod is ezt a különbséget. Szóval a szeretet nem jutalom az érdemért. Egészen más a célja. Isten szeretetének az a célja, hogy átéld a feltétel nélküli elfogadottságodat, és az ebből következő érzelmi biztonságot. Ugye belénk programozták ezt, hogy akkor kapsz szeretetet, ha megérdemled. ha jól viselkedsz, ha jó jegyeket hozol haza az iskolából, stb., akkor kapsz szeretetet. Ha meg nem, akkor megvonjuk tőled a szeretetet. Hogy kapjál észbe, és hogy teperjél, és hogy produkálj valami jót, hozzad az ötöseket az iskolából, meg legyél jó kisfiú, jó kislány, stb. Hamar megtanulhattad, hogy a szeretetet szívós munkával, gondos odafigyeléssel ki kell érdemelni. Na most ez Istennél egyáltalán nem így van. Isten szeretete mindig a legnagyobb mértékben a rendelkezésedre áll. Pontosan azért, hogy ne kelljen kiérdemelned. Pontosan azért, hogy átéld a feltétel nélküli elfogadottságodat, és az ebből következő érzelmi biztonságot. Ha nagy vétket követtél el, ugyanúgy szeret. Ha jó vagy a könyvelő Isten szemében, tehát ha Bibliát olvastál, ha imádkozol hozzá, ha szolgálod őt, ha szereted őt, akkor is nagyon szeret téged. De ha nagy vétket követtél el, akkor azért szeret téged ugyanúgy, mert pontosan ilyenkor még nagyobb szükséged van az ő megbocsátó, az ő lelkedet meggyógyító szeretetére. Egy Paul Tillich nevű teológus azt mondta, hogy hinni azt jelenti, hogy elfogadom az elfogadottságomat. Ez szerintem egy nagy mondat. Vagyis elfogadom azt, hogy Isten engem minden állapotomban szeret. Mert már a gyermeke vagyok. Lehet, hogy éppen egy csinytevésen kapott rossz gyermeke, de akkor is a gyermeke vagyok. Akkor válaszoljuk meg a következő kérdést. Mi értelme van annak, hogyha imádsággal, bibliaolvasással, szolgálattal sanyargatod magad? Hát ha, akkor mi értelme van ennek? Helyes válasz. Kimondta semmit? Csoki, nagyon jó. Nyer, zsebembe nyúlok. Semmi. Pontosan ez a válasz. Semmi értelme. De miért? Isten szemében minden gyermeke nagyon kedves, függetlenül a cselekedeteitől. Hát egy nyitott kapukat döngetsz, amikor jó akarsz lenni Istennél, bibliaolvasással, meg szolgálattal. Amikor be akarsz vágódni nála, Akkor értelmetlen dolgokat teszel. Ha szereted őt, akkor önmagad sanyargatása helyett élvezni fogod az imádságot, a bibliaolvasást és a szolgálatot. Tehát nehogy valaki félreértse, nem ezek ellen beszélek. Élvezni fogod az imádságot, a bibliaolvasást és a szolgálatot. Azért fogod végezni ezeket a tevékenységeket, mert örömet találsz bennük, mert felemelnek téged mennyei atyádhoz. Az érdemszerző gondolkodás az vagy büszkeséghez, önteltséghez, önistenítéshez vezet, vagy félelemhez, szégyenérzethez, alacsony önértékeléshez és depresszióhoz vezet. Pontosan ez az érdemszerzés csapdája. Lássunk még egy Istent, illetve még egy utolsó előtti szünet előtt. A szeretetét az áldásaiban megmutató Isten. Nem? Mert ezt átéltük, nem? Hogy Isten megmutatja áldásaiban a szeretetét. És ez nagyon klassz dolog. De mi itt a probléma? Az, hogyha áldottnak érzem magam, akkor Isten szeret engem. Hát ebben ezzel még nincs probléma. De ha nem érzem áldottnak magam, akkor Isten nem szeret engem. Ha kevésbé érzem áldottnak magam, akkor Isten kevésbé szeret engem. Ha nagyon áldottnak érzem magam, akkor Isten nagyon szeret engem. Tehát, mintha a szeretete arányos lenne az áldásaival. Isten abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Tehát Isten nem az áldások számában és nagyságában mutatja meg a feléd irányuló szeretetét, hanem a keresztre feszített Jézusban mutatta meg múlt időben. És mi következik ebből? Hogyha az egész további életedet áldások nélkül, nyomorúságokban kellene leélned, Isten akkor is nagyon szeret téged, mert ezt megmutatta majdnem 2000 éve a Golgotán, hogy mennyire szeret téged. ez egy óriási dolog, mert ez független tőled, ez az alap. Rendíthetetlen ez a szeretet, mert független tőled, független az érzéseitől, független attól, hogy hogy értékeled te azt, hogy most mennyire vagy áldott. Egyébként az Efézus 1.3-at elolvasod, akkor rájössz, hogy mennyire vagy áldott. Ha emlékszik valaki a kicserélt élet konferenciára, akkor tudhatja, hogy maximálisan áldottak vagyunk. Oké. És nézzük az utolsó képet. A hit, mint képzelőerő által működtetett Isten. Vagyis a varázsló Isten. Na nézzük, hogy miről van szó. Egy hitben erős testvér biztatása. Azért a hitben erős azt idézőjelbe tettem, nem véletlenül. Add le a rendelésedet Isten felé minél precízebben, konkrétumokat felsorolva, mert hogy ez a hit lényege. Például férjet akarsz? Határozd meg, hogy milyen magasat akarsz, milyen legyen a haja, milyen legyen a szeme színe, mi legyen a foglalkozása, az anyagi helyzete, és még sorolhatod. Erezd el a fantáziádat, és lásd a képet magad előtt pontosan, és írd le Istennek. Merj minél konkrétabb lenni, mert ez a hitedet mutatja. És ha megvan rá a hited, akkor meg fogod kapni. Pontosan ugyanazt, amit kértél. Csak azon múlik, hogy elhiszed-e. Aha. Nézzük, hogy mi a probléma ezzel a bíztatással. A fő probléma az, hogy az Istennel való kapcsolatomban én őt eszközként akarom használni. Varázspálcaként akarom használni a saját vágyaim, kívánságaim kielégítésére. Ez azt jelenti egész egyszerűen, hogy még nem azonosultam az ő céljaival. Még nem érdekel engem az, hogy Isten mit akar az én életemmel, hogy mire hívtál az életemet. Engem az érdekel, hogy én mit akarok, és Istent erre használom fel, hogy megvalósuljon az, amit én akarok. És aztán még részleteztem három pontban, hogy miért probléma ez. De az első az, hogy nem a farok csóválja a kutyát. És itt még millió mondást lehetne, hogy nehogy már a fagyi visszanyaljon, meg mit tudom én. Sok mindent lehet még mondani. Tehát Isten nem egy olyan kívánságműsor rendezője, ahol én vagyok a főszereplő. Mármint akinek az orra látolják a mikrofont, hogy és akkor most mit kívánsz. Mert akkor azt bejátsszuk. Aztán a másik probléma, hogy Isten sokkal jobban tudja, hogy számomra mi a jó, mint ahogy én tudom. Bizalom kérdése az egész. És a harmadik probléma az, hogy a hit lényege nem az, hogy milyen nagy a képzelőerőd. A hit az meggyőződés Isten jóságáról, az ő jóságába vetett bizalom, az ő akaratának való alárendeltség, az engedelmesség és a mindezért való háladás. Nem pedig az, hogy hú, én most hitem van erre meg arra, és akkor gyerünk, megteszem.